Sziasztok, sziasztok! Élőben jelentkezzünk innen a Váci úti stúdióból. Igen, valóban ez a kávézó a világ végén. 2025-öt írunk, és szeptember 22-e van, 16 óra 5 perc, tehát hogy egy perccel később, mint a szokásos menetrendünk kezdünk, de itt vagyunk, és így is lesz ez egészen 6 óráig, és egy kicsit meg vagyok illetődve, mert két igazgatóval ülök egy stúdióban, ami azért ritkán fordul elő. Az egyik igazgató a mai vendégünk, Vida Szabolcs, aki a Light Art Múzeum Budapest művészeti igazgató, a másik pedig egy ilyen két szereplő körben is működő úriember. Ő nem más, mint egyrészt Marvin.
Tadám, sziasztok!
Másrészt Leányvári József, a Light Art Múzeum operatív igazgatója.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Szervusz, üdvözöllek József, üdvözöllek Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Na és hát az apropó pedig az, hogy a Light Art Múzeum megnyitotta a vadonat új, legújabb kiállítását, a Modern Human, ez a negyedik a sorban, tehát most már a negyedik kiállítás hány év alatt?
Ez a negyedik évünk.
Tehát minden év, tehát évente van egy, tehát akkor hát ez végig is az könnyű kiszámolni. Szóval a negyedik, és nekem volt szerencsém ott lenni a megnyitón, láttam a kiállítást, nagyon izgalmas, úgyhogy nagyon, nagyon várom, hogy egy csomó mindent megbeszéljünk, mert hogy a kiállítás címe az, hogy More Than Human, ami nagyon-nagyon sok mindent rejt magában, mint hogy azt a bevezetőben ti is elmondtátok, és majd itt is el fogjátok mondani, hogy egy olyan fajta, nagyon, nem is veszem el a kenyeredet, szóval most mondd el, te légy szíves, hogy mit takar a More Than Human cím.
Már a tervezés fázisában felmerült az a gondolat, hogy egy olyan kiállítást kellene létrehoznunk, amelyben az ember nem szerepel, viszont mégis arról a környezetről szól, amelynek az ember a részese. És ez egy nagyon fontos szó, a részese, mert van egy olyan értelmezés, egy olyan narratíva, ami szerint az ember áll ennek a rendszernek a csúcsán, és kihasználja a körülötte lévő világot, sőt a saját...
A teremtés koronája, ugyebár.
Sőt, így van, sőt a saját képére formálja ezt, a saját igényei szerint használja, és ebben egy jelentős elmozdulás, én azt gondolom, az utóbbi évtizedek eseményei kapcsán az a fajta megközelítés, ami szerint olyan együttműködési rendszereket próbáljunk kialakítani a körülöttünk lévő világgal, amely előrébb vezet, amely a kizsákmányolás helyett megpróbál egy mindenki számára élhető jövőt biztosítani. Nyilván ehhez kellettek azok a negatív események, mint például az ökológiai válság, a tömeges fajkihalások, tehát jól látható, hogy nem jött be az embernek az a számítás, ami szerint a képére formálja a világot, és ez a felismerés szépen lassan végül is megjelent a művészetben is, tematizálva lett ez a probléma, és ebből indult a kiállítás alapgondolata.
Tegyük hozzá, hogy egyébként voltak a korábbi kiállításainkon is egy-egy mű, ami egy picit már azért ezzel foglalkozott, vagyis hát nem is kicsit.
Abszolút.
És ez most teljes egészében.
Abszolút. Ez én azt gondolom része ennek az organikus kiállítás tervezési metódusnak, amit mi művelünk. Hogyha van egy téma, ami gyakran szembe jön, és izgalmas műveket látunk abban a témában, akkor azt félretesszük, megjegyezzük, és hogyha elér egy kritikus tömeget ezen műveknek a száma, akkor elgondolkodunk azon, hogy lehet-e erről kiállítást készíteni, abban a méretben, amiben mi gondolkodunk. Ugye ez egy gigantikus, vagy hát én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül nagy kiállítás. 2000 négyzetméteren 38 művésznek több mint 40 műtárgya, tehát ehhez, és egy elég specifikus mezőben, Extended Media Art Science mezőben, tehát itt ez mindig egy fontos kérdés, hogy van-e elég műtárgy, amit mi be tudunk fogadni, és van-e elég izgalmas műtárgy, ami felkelti a látogatók figyelmét, úgyhogy kellett az elmúlt évek félretett műtárgyainak az a kritikus tömege, hogy belemerjünk vágni ebbe a témába, ami amúgy szerintem nem egy könnyű téma, viszont nagyon fontos volt, ezt leszögeztük az elején, hogy egy pozitív hangvételű kiállítást szeretnénk, hiszen amiket mondtam, mint okok, azok velünk élnek, én azt gondolom, egy-két évtizede egyre mélyebben bele átszövik a életünket, viszont ezek bénítólag is tudnak hatni.
Igen, ez egy visszatérő topik.
Mi itt a műsorban is rengetegszer szeretnénk pozitív útra terelni ugye a relatív negatív témákat.
Igen, igen. Hát, amire abszolút szükség is van, mert hogy ez a sok negatívum, ez nagyon bénítólag hat. Tehát, hogy ez már véleményem szerint, de most szerintem egyre több mindenki szerint kontraproduktív, mert hogy az emberek egy idő után azt mondják, hogy jó, én egyszerűen nem akarok több szörnyűséget befogadni, hallani, nem tudok ez ellen mit tenni, akkor inkább nem is foglalkozom vele, tehát muszáj, hogy ezeket a pozitív aspektusokat is megcsillogtassuk ahhoz, hogy az emberek ne adják fel a reményt. De még egy nagyon picit vissza szeretnék kanyarodni ehhez a nem emberi központú művészethez, meg gondolkodásmódhoz. Ön szerintem iszonyatosan izgalmas mind művészeti, mind társadalmi kutatási szempontból, mert hogy ez igazából elsősorban a nyugati kultúrához, ami keresztény, zsidó-keresztény kultúránkhoz kötődik, ugye, ami ugye arról szól, hogy Isten a saját arcára formálta az embert, ugye az ember rendelkezésére áll, az egész, ugye ez az egész azért teremtetett, hogy akkor a teremtés koronáját magára formálja a dolgot, és azt kezdjen vele, amit csak akar, miközben egyébként nagyon sok más kultúrában, ugye ez nem feltétlenül van így, ugye eleve az ember ábrázolása, csak az iszlám művészetet nézzük, ott kifejezetten tilos. Tehát, hogy azért erre vannak példák, és talán a primitív kultúrákban meg abszolút jellemző ez, hogy ugye a természet sokkal inkább egyenrangú félként, ugye sőt meg is személyesítik, hát minden egyes elemnek van, egy fának, egy kőnek, mindennek megvan a maga személyisége, vagy lelke, vagy szelleme, hogy ebből is merítettetek esetleg az ilyen ősi primitív, idézőjelbe teszem a primitívet, kultúráknak a művészetéből.
Őszintén szóval nincsen olyan művészünk, aki direktbe feldolgozza ezeket a hiedelmeket, vagy ezeket a kulturális alapokat mozgatná meg. Talán Yasuhiro Chida műve az egyetlen, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban. Ő egy japán művész, és a műalkotása amúgy elképesztően izgalmas, egy 100 négyzetméteres teret képzeljünk el, ahol fentről lefele hullanak vízcseppek.
Egyik kedvencem.
De ezt egy olyan speciális technikával, speciálisan összehangolt fényvillanásokkal és rezgésekkel módosítja az esőnek a hullását, hogy a látogató belépve a térbe, sőt egy be is gyakorlatilag egy épített mólón besétálhat a tér közepében, úgy látja, mintha ezek az esőcseppek felfelé haladnának. Tehát, hogy ez a mű talán az, ami kicsit ebből a japán kultúrkörből táplálkozva az időfolyását kérdőjelezi meg.
Nagyon-nagyon látványos, nekem az egyik kedvencem volt. Elhangzott a bevezetőtökben az is, hogy ez egy fajokon átívelő kiállítás. Erről mesélj egy kicsit, kérlek, hogy ez mit akar.
A mikroszinttől gyakorlatilag a planetáris szintig mozognak a felvetett témák, és ahogy mondtam is, olyan együttműködési rendszereket keres sok műtárgy, amelyek jelen pillanatban talán nem részei a köztudatnak. Mondanék egyet, egy rendkívül izgalmas alkotás, a Picoplanktonics, ami amúgy a Velencei Építészeti Biennálén debütált, és ez a második megjelenése a világon, elképesztően büszkék vagyunk rá, hogy nálunk szerepelhet ez a mű, ami igazából nem is egy mű, hanem egy laboratóriumi kísérlet. Napi szinten a svájci kutatólaborral, aki ezt végül is elkészítette, ezt a műalkotást egy művész segítségével, napi szinten vagyunk kapcsolatban, és küldjük az adatokat, tehát végül is mi is egy laborkísérletet hajtunk végre. Lényeg az, hogy itt egy 3D printről beszélünk, de bioprintről, egy olyan printről, amely amely olyan struktúrákat készítenek ezekkel a printekkel, amelyekben cianobaktériumok vannak. És ezek a cianobaktériumok gyakorlatilag fotoszintetizálnak, és a széndioxidot oxigénné alakítják. Mindeközben pedig olyan ásványi anyagokat kötnek, megtermelnek, amely ezt az épített vagy nyomtatott struktúrát egyre szilárdabbá teszi. És ez egy építészeti kísérlet. A remény az az, hogy a jövőben ezen technológiával lehet úgy építeni, hogy közben az épületek maguk gyakorlatilag az idővel egyre szilárdabbá válnak, és mondjuk úgy, hogy lélegeznek, csak éppen oxigént adnak nekünk. Amúgy a cianobaktériumok...
És megkötik a széndioxidot.
És megkötik a széndioxidot. Amúgy a cianobaktériumok voltak 2,5 milliárd évvel ezelőtt felelősek azért, hogy a Föld légköre átalakult és oxigénnel dúsult. Szóval ez például egy fajokon átívelő kísérlet, ahol az ember is megpróbál profitálni, de olyan módon, hogy az élőlények is igazából lehetőséget kapnak a létezésre.
Hát igen, meg nagyon sok szinte működik a műalkotás, tehát ez tetszik benne, hogy ez nagyon sok layer, amit bemutat, tehát a biológiától, a művészeten át az építészeten keresztül a környezettudatosságig, tehát hogy nyilván ilyen egy jó műalkotás, hogy akkor azt mondja, oké, hogy tök sok mindent mond el, és nyilván nem úgy, hogy ez így le van írva, hanem ezt meg kell tapasztalni, bár egyébként a ti esetetekben én azt szoktam mondani, nem szeretem az olyan műalkotásokat, ahol el kell olvasni hozzá a leírást, mert akkor nekem hasson csak ott egyből, de a ti esetetekben azért mindenképpen érdemes elolvasni, mert általában nagyon sokszor vannak ilyen érdekességek, amik segítenek abban, hogy lehessen értelmezni a műalkotást, és ettől még nem lesznek didaktikusabb, hogy ilyesmit, tehát szerintem ez nagyon jó. Ezzel kapcsolatban, a műalkotással kapcsolatban érdekel, hogy azért ez azért egy ilyen fajta labor kísérletet megvalósítani, ez technikailag sem egy egyszerű dolog, a szállítástól kezdve a fenntartási. Kérdezem az operatív igazgatót, hogy ez mennyire bonyi ezt mondjuk így megszervezni.
Hát azért az oroszlán részét nyilván nem mi találtuk ki, mi betartjuk azokat a szabályokat, amiket a laboratóriumi munkások, illetve a művészek átadtak nekünk. Hát nyilván felelősség az van. Tehát, hogy azért nem rohangál ugyanálunk fehér köppenyes emberből elég. Nagyon kell figyelni, egyszer volt is majdnem egy kis, hogy is mondjam, gigszer, de nem lett semmi gond, de az nagyon hamar figyelmeztetett, hogy hát ezt kiemelten kell kezelni, mert hogyha itt valami félre sikerül, akkor lehet, hogy nincs visszaút. És akkor egyszerűen ez a műtárgy akár megsemmisülhet.
Hát ez is a művészeti folyamatnak lehet a része, hiszen pont a sérülékenységét mutatja ennek az egész ökológiai rendszernek. Tehát még nyilván nem ezt akarti, nyilván nem ezt akarjátok, de hogy még
igen,
akár ezt is.
Inkább az építkezős oldalát szeretnénk továbbvinni egy éven keresztül.
Mi egy kicsit átgondoltuk ezt is, máshogy szeretnénk megfogalmazni ezt a kérdést. Nagyon sok az eddigi összes kiállítása, nagyon sok ilyen igazán finom, nagyon aprólékos, nagyon törékenynek tűnő műtárgyatok volt, ezeknek egyáltalán a szállítása, az összeállítása, tehát ez mekkora meló, ez, hogy mennyi előkészítés előzi meg, hogy idáig eljussatok?
Én nem is ezt emelném ki, ami nehézség, inkább az egy éven keresztüli működtetése, mert szerencsére azért jó nagy nézőszámmal tudunk menni, hál' Istennek, és ugye ezek nincsenek legtöbbször berácsozva üvegfal mögétével, tehát hogy pont ez az egyik legszebb dolog benne, hogy be tudsz sétálni a terekbe, tényleg körülöl, direkt nem mondom a szitokszót, az íbetűst, úgyhogy inkább az a nehéz része, mert nyilván arra vannak szakemberek, akik idehozzák, akik telepítik, olyan fuvarozó cégek, akik erre szakosodnak, de a...
Lajos bácsi a kis platóssal jön.
De az a legnehezebb, hogy akkor egy évig, meg hát a legtöbb technikai eszköz, mert nagyon sok technikai eszköz, ugye ilyen igénybevételnek nem szokott kitéve lenni a legtöbb múzeumban, illetve nem is állítják ki ilyen hosszú időre, ha jól tudom.
Igen.
Tehát nekünk ilyen fokozottan igénybe vannak véve a műtárgyak. Hát sokszor a jó Isten is kell hozzá, hogy... hogy átvészeljenek egyébként szerintem egy évet, de ha mégis megtörténik a baj, akkor nyilván mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb módon helyreállítsuk őket.
Igen, ehhez szükséges egy olyan technikai csapat is, aki azért képes ezeket a műtárgyakat nem a hagyományos értelemben restaurálni, de végül is mégiscsak egy restaurálásról van szó. Motorcsere, pumpatere, csere, szivattyúcsere, amit el tudsz képzelni. És amúgy Jocinak persze az egyéves karbantartás a legkardinálisabb kérdés, hiszen ez a gyakorlatilag
hát meg, hogy úgy adjuk vissza, hogy tehát nem egy leharcolt valamit adunk vissza, hanem elvileg. Rengetegszer volt, hogyha ilyen technikai részletekbe bele kell menni, hogy nekünk fel kellett újítani a mi műszerészünkkel az adott, nem tudom, 18 darabos, egy műtár 18 darab forgómotorból mindenféléből állt, és akkor utána azt úgy kellett visszaadni, hogy a művész ugye már vitte tovább a következő kiállításra, tehát ipari hulladékot nem lehet visszaadni.
Igen, de ettől függetlenül én azért kihangosítanám azt is, hogy itt ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, az egy egyéves tervezés. Tehát megtörténik a megnyitó, szusszanunk egyet, adunk pár interjút, és közben már tervezzük a következő kiállítást. Ezt eleinte két kurátor asszisztens és én csináljuk, és aztán az év második felébe egyre több szereplőt belevonunk. Itt van egy komoly technikai tervezés is, megvalósítható-e, mit tudunk vállalni, mit nem tudunk vállalni. Ennek az egésznek a logisztikája amúgy szerintem egy rémálom, tehát azt kell elképzelni,
hogy... Hát így képzelem el, igen.
Azt kell elképzelni, hogy van gyakorlatilag 4 kötőjel arra, hogy lebontsunk 2000 négyzetmétert, benne 40 műtárgy, vagy 50 műtárgy, 40-50 között. Ezt lebontsuk, elcsomagoljuk, feladjuk műtárgyszállításként, tehát nem DHL-lel, hanem műtárgyszállításként. Közben ide jöjjön több tucat ember, akik a tereket átformálják a következő műtárgyak igényei szerint, majd időközben befutnak a műtárgyak, majd bejön nem tudom, 40-50 technikus, művész, szállásfoglalással, repülővel, mindennel együtt, nekik marad 2 darab hetük arra, hogy felépítsék a műveket, és akkor közben a technikusaink segítenek nekik, majd a végén Jocijék ezt megpróbálják átvenni és megérteni, hogy kell ezt egy éven hát át életben tartani.
Egyrészt, és menet közben ugye folyamatosan ez így csak a papíron lévő része, a menet közbeni folyamatos probléma megoldás, hú, erre nem gondoltunk, na akkor ezzel most kit hívjunk, hogy úgy csinálja meg, hogy ezek a nem várt részei a nekem a legnagyobb rémálmom, hogy hiába tervezzük meg egy tervezőasztalon, persze, ezerszer borul. Már azt hiszem egyszer mondtam valakinek, hogy kicsit hasonlítható egy fesztivál szervezéshez, csak ott 40 zenekart, vagy 38 zenekart fel kell rakni 3 színpadra, csak itt 38 színpadra kell felrakni a 38 zenekart, és akaratlanul is biztos, hogy minden negyediknél lesz valami olyan csavar a közepén, hogy le kell állítani, erre vár a következő fázis, mert te megcsúszol, és akkor ilyen dominó elvek el tudnak indulni, de valahogy azért csak mégiscsak összeáll a legvégére.
Eddig legalábbis mindig sikerült.
Hát azért ezt most elmondhatom, hogy az a sajtó megnyitó előtt már kint pogácsáztak a sajtó munkatársai. Mi még ott azért porszívoztunk egy tárlóban, mert az utolsó pillanatban kiderült valami kis csavar, és még építették a művészek.
Na jó, folytassuk innen egy kis zenélés után, mert hogy nagy házi kedvencünk Lola Young, aki nem csak a mi házi kedvencünk most már, hanem így...
Úgy felkaroltuk.
Fölkaroltuk, hát mindig ez van. Fölkaroljuk ezeket a művészeket, és aztán a világ
aztán
siker felé lökjük őket.
Aztán most már stadionokat kezdenek el megtölteni. Azért aktuális, mert a múlt héten jelent meg a harmadik nagy lemeze. Egyébként ezzel a számmal kapcsolatban van egy nagyon vicces kis sztori, hogy Elton John azt mondta, hogy ha ez nem lesz number one hit Angliában, akkor odaadja a házát neki. És tegnap jelentették be együtt, nagyon cukik voltak, hogy hát az van, hogy még nem lett első helyezett, úgyhogy nyilvánosan átadta a lakáskulcsát Elton John Lolának. Ez pedig a Dealer című szám.